Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Isten igéjét, amit a mai ünnepre választottam Ezékiel próféta könyvéből, a 47. fejezet első 12 verséből a következőképpen. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután a kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, és a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Utána lemért 1000-et, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tőlem, láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá völgyén folyik tovább, és a tengerbe ömlik. A sóssá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény. Csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak, halászok állnak majd ott, és Engeditől Eglaimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján, innen is, túl is, mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindenek előtt szeretném megköszönni a kedves meghívást, hiszen a kelenföldi gyülekezet a szolgálati területemen kívül esik, noha a szívemen nem. Hiszen nagyon sok olyan kedves szál kapcsol Kelenföldhöz, amit most a mai alkalomra készülve is fölidézhettem, és nagyon nagy örömöt találtam bennük. Hiszen 35 évvel ezelőtt még kimondani is szörnyű, mikor már az érettségén túl voltam, de az útkeresésem időszakában, még a teológia előtt, akkor rendszeresen jártam ide ifjúsági órára, és nagyon kedves és nagyon mély benyomások értek akkoriban, hisz az akkori ifi körben nem csak az ifjúsági órákon vehettem részt, még biciklitúrára is eljutottam a kelenföldiekkel, és ami nagyon nagy örömöt jelentett annak idején, hogy nyitottak voltak az ajtók, itt látom Tibor bácsit is, Misura Tibor volt akkor az egyik lelkész, Bence Imre bácsi a másik, mind a két parókián járhattam, és nagyon meghatározó élmény volt mindaz, amit akkor tapasztaltam itt Kelenföldön. És mondom, sokat lehetne mesélni, hiszen volt alkalmam a gyülekezetben járni teológusként, aztán később lelkészként is, volt, hogy előadást tarthattam itt a szomszédteremben, kétszer prédikáltam is a kelenföldi templomban, de a szószéken életemben először állok. Hiszen egy alkalommal még kaposvári lelkészként egy kedves házaspárt áthattunk meg, a vőlegény kelenföldi volt, a menyasszony kaposvári, és egy alkalommal pedig temettem is itt, amikor özvegy Vető Lajosnénak, a volt püspök feleségnek a ravatala mellett állhattam, aki Kaposváron gyülekezeti tagunk volt, és én elég sok mindent hallhattam tőle. Egy egészen más olvasatban, mint annak idején Tordason, az akkor félreállított lelkészektől, Botta Pista bácsitól, aki elődöm volt, és aki Kelenföldről szintén nagyon sokat beszélt, vagy Ferdinánd Pista bácsitól, aki a gyúrói parókián lakott. És hát a legfrissebb élmény, ami a kelenföldi gyülekezethez kapcsol, hogy Eszter lányom itt szolgált még nem régiben rövid ideig hitoktatóként a gyülekezetben, és akkor is kaptam némi benyomást a kelenföldi viszonyokról. Örülök, hogy meghívást kaphattam abba a gyülekezetbe, ahol két évfolyam társami szolgálatot végzett, illetve végez, hiszen mi Csepregi Andrással és Blázi Árpáddal is évfolyam társak lehettünk a teológián. De a sok-sok emlékezés után engedjétek meg, hogy szóljak arról, hogy amikor a felkérést kaptam, és a püspöki naptárakat leginkább a hivatali dolgozók figyelik, és kérdeznek rá mindenre, hogy minden rendben legyen, kérdezték, hogy miért jövök én Kelenföldre? És hát mondtam, hogy mert meghívtak. És azért, mert a gyülekezetben ünnep van, hiszen 88. évfordulója van a templomnak. Tehát mondták, hogy az nem kerek. Hát mi az, hogy nem kerek? Hát olyan kerek számok nincsenek is, mint a 88-as, hiszen több nulla van benne, mint a 100-asban. Hiszen ha megnézzünk egy 8-ast, abban kettő is van. Szóval a tréfát félretéve, amikor egy kicsit rá próbáltam hangolódni a mai ünnepre, akkor a gyülekezet történetét is egy kicsit elolvastam, és láttam, hogy akár ünnepelhetnénk a 100-adikat is, hiszen a templomépítés vágya és gondolata sokkal korábbi volt, mint a tényleges munkakezdés és a templom fölszentelése. Hiszen a gyülekezet krónikája megemlíti, hogy már 1914-ben megszületett a templom felépítésének gondolata, vagyis 102 évvel ezelőtt. Csak hogy akkoriban, ha az időt visszaforgatjuk, tudjuk, hogy nagyon nehéz idők jártak. Ez az első világháborúnak az ideje. És azt is tudjuk, hogy a háború akadályozta meg az itt élőket abban, hogy akkor már melegében megépítsék a templomot. És csak 12 évvel később, 90 évvel ezelőtt, 1926-ban tették le az alapkövet, de ha megint csak az időre pillantunk rá, akkor tudjuk, hogy az egy hihetetlenül nehéz időszak volt szintén még, hiszen a háborús sebek a legtöbb családot érintették, sok gyász volt és sok fájdalom, arról nem beszélve, hogy maga az ország is gyászolt, hiszen Trianon után vagyunk 6 évvel. Vagyis egy letargikus, nehéz időszak, de a templom építésnek a vágya nagyon erősen élt az emberekben, és ez nagyon fontos, hogy ne felejtődjön el, hogy a legnagyobb mélységben talán még inkább érezték a szükségét annak, hogy az Istennek háza legyen, ahol összegyülekezhettek, ahol az Isten igéje szól, ahol imádkozhatnak, ahol hálát adhatnak, és ahol segítséget kérhetnek. És ezért is esett a választásom erre az ószövetségi proféciára, amely gyönyörűen fejezi ki a templom iránti óhajt, a templom iránti vágyat. Annyit talán fontos elmondani erről a bibliai szövegről, hogy nincsen benne a perikópa jegyzékben. Tehát magyarul a szokott rendben nem prédikálunk erről az igéről, mert hogy nincsen se vasárnapi alkalom, se ünnepi alkalom, amikor kijelölt ige szakasz lenne, és nincsenek olyan rendkívüli alkalmak sem, csak külön választásra lehet behozni a templomba. És ez az ige szakasz a Ezékiel prófétának a vallomása vagy víziója azt mondja el, hogy amikor távol éltek a templomtól, mindenféle értelemben fizikailag és lelkileg is, hiszen ez a fogság időszakában megfogalmazott bibliai szöveg, amikor is túl vagyunk már a ugye gyönyörű volt a lekció ige, ami a templom szentelési ünnepeken a kelenföldi gyülekezetben mindig elhangzik, ahol Salamon gyönyörűen beszél arról, hogy nem tudja befogadni az a hajlék, amit ő épített, az Isten magát, és teljesen így van. De ez a templom már akkor le volt rombolva, Nabukadnezár leromboltatta, a népet fogságba vitte Babilonba, és a babiloni fogság idején, amikor fizikailag is távol voltak a hazától, és fizikai mi voltában is megsemmisült a templom, ekkor ír a fogságban élők felé fordulva a templomról egy gyönyörű víziót. Arról, hogy az Úr temploma állni fog. Beszél arról, hogy az Istennek nincs lehetetlen. Azok számára, akikben nagyon erős volt a vágy, hogy legyen egy templomunk, ahol az Istennel találkozhatunk, ahol hallhatjuk a szavát, ahol imádságra kulcsolhatjuk a kezünket. A templom és az Istennel való találkozás utáni vágy mindig a legerősebb rugója a templomépítéseknek. És most a hálaadó együttlétünkön is fontos ezt elmondani. Fontos akkor, amikor bent ülhetünk a templom falai között, és Isten igéjére figyelhetünk. A templom utáni vágy hihetetlenül fontos, és így kérem, hogy figyeljünk arra, hogy mit mond el ebben a vízióban a próféta. Arról beszél, hogy a hegyen épült városban, Jeruzsálemben, és a hegyen épült templomon, hiszen tudjuk, hogy a maga Jeruzsálem városa is egy hegyre épített város volt, és amikor a zarándokok mentek annak idején még az Ószövetség korában a Szent Városba Isten tiszteletekre, akkor megénekelték például a 121. Zsoltárban, szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Vagyis, ahogyan igyekeztek a zarándokok a Szent Városba, már fölemelték a tekintetüket a hegyre, és tudjuk, hogy a hegyen épült városon belül is a templomhegy szintén egy emelkedette magasabb helyszín volt, vagyis amikor Ezékiel beszél a hegyen épült templomról, ahonnan majd elindul az a bizonyos forrás, akkor egy magaslati pontot jelöl meg, ahonnan valami elindul és valamit tesz. És itt már a mi képzeletünk is jó, ha bekapcsolódik a folyamatba, hiszen amit elmond a próféta, az egészen gyönyörű és nagyon szemléletes. Mert azt mondja, hogy egy pici kis forrás fakadt a templom küszöbe alól, ami onnan föntről a fizika törvényeit jól ismerve elindult lefelé, elindult a lejtőkön lefelé, és amerre csak ment, élettel töltött meg mindent. Életet hozott létre. És gyönyörű, ahogy azt is leírja a próféta, hogy ahogyan megy előre, egyre magasabb a víz. Nem kisebb, magasabb. Vagyis egyre több víz volt, ugyanúgy, ahogy egyébként a nagy folyamokat látjuk, ha valaki elmegy megkeresni a forrását, ott még egész pici. És érdekes módon a Földön is így működik, hogy a kis patakocskák elindulnak, bizonyos esetekben legalábbis szélesednek, egyre nagyobbakká lesznek, folyamokká akár. De most figyeljünk arra, hogy elindul ez a pici kis erecske a templom küszöbe alól, és élettel tölti meg a pusztaságot. Aki a bibliai földrajzot ismeri, az tudja, hogy nem csak a Jeruzsálem városa van egy magaslaton, hanem a kicsi területről beszélünk, mert nem olyan nagy földrajzilag a Szentföld, de rendkívül változatos. És noha Jeruzsálem városa is olyan 800 méter körüli magasságon fekszik, de a keleti irányban a szintkülönbség ennél még jóval nagyobb, hiszen az az árok, amiben a Jordán folyó is folyik, és aminek a végállomása a Holttenger, az már 400 méterrel a tengerszint alatt van. És ha valaki onnan a Holttenger felől megy autóval vagy busszal Jeruzsálem felé, akkor egy nagyon furcsa dolgot lát, egy olyan közlekedési táblát, amit a világon nem sok felé lehet látni. Tudnélik, a szerpentin vezet fölfelé, és a buszok kapaszkodnak és nyöszörögnek a nagy emelkedő miatt, és ahogy mennek fölfelé, kiraknak egy táblát, itt van a tengerszint. Ez egy elég szokatlan közlekedési tábla, ilyet a Földön nem sok felé lehet látni. De miért érdekes ez? Azért, mert amikor próbáljuk megérteni azt a képet, amit a próféta elmond, hogy erről a magaslatról, Jeruzsálem magaslatáról indul el az a bizonyos kis erecske, patakocska, folyó, és közben mindent élettel tölt meg, akkor arról beszél, amit egyébként azon a területen még ma is meg lehet nézni, hogy ott a júdeai pusztaságban, ahogyan megy kelet felé az ember, akkor azt látja, hogy ilyen kiszáradt, üres, üreges vízmosások vannak, de csontszáraz minden. Csontszáraz minden. Úgy hívják ezeket a völgyeket, hogy vádik, száraz patakmedrek. És amit én magam nem hittem volna el, ha nem láttam volna róla gyönyörű fotókat, hogy azon ritka időszakokban, amikor mégis esik az eső, általában a tél végén, akkor ezek a területek az eső, a víz hatására kizöldelnek, gyönyörű virágok nőnek, és valami egészen káprázatos, pompázatos vidékké változik minden. A próféta nyilván hordozott még ilyen emléket. És mindezt a természeti csodát, ami ott lejátszódik a sivatagos területen, összefüggésbe hozta lelkileg azzal, amit az Istennel való kapcsolat jelent. És képként használta föl arra, hogy mi történhet meg azzal az emberrel, és annak a következményeként, amikor az emberek az Istent megismerik, amikor az emberek az Istennel találkoznak, amikor az emberek az Isten áldását megkapják. Mert hogy azt meséli el, hogy nem csak élet tölti el az élettelen pusztaságot, hanem olyan csodák történnek meg, ami egyébként a mindennapi valóságban nem nagyon. Olyan csodák történhetnek meg, hogy életre kell a holt tenger, mondja a bibliai szövegben, ebben a vízióban a próféta. A holt tengerről tudjuk, hogy olyan magas a sótartalma, hogy nem élnek benne semmi. Ahol a Jordán belefolyik északon a holtengerbe, ott meg lehet nézni állítólag, én nem láttam, de azt mondják, akik látták, hogy a halak, ahogy úsznak lefelé, érezve az egyre koncentráltabb sós vizet, visszafordulnak. Mert hogy a holtengerben nem élnének már meg. És amikor azt mondja a prófétai szövegben a Ezékiel, hogy Engedi környékén, ami a holtengernek nagyjából a közepén fekvő település, halászhálóknak a szárító helye lesz. Ezzel azt mondja el, hogy ami az Isten számára, vagy ami az ember számára elképzelhetetlen, Isten számára lehetséges, vagyis olyan csodák történhetnek meg, ha az Isten áldása kiárad, amit az emberi értelem elképzelni nem tud. És ez így van. És ez így van. És amikor a templomról álmodnak ott a távoli fogságban, akkor valójában azért álmodnak, mert tudják, hogy az, ami az embernek elképzelhetetlen, Istennek lehetséges. És így történik meg az a csoda, hogy valóra válik a profécia, mert valóban a történelem visszaigazolta azt, hogy amiről Ezékiel ír, az valóság lett, hazakerültek, a templomot újjáépítették, és elindult valami az Isten irgalmából és kegyelméből. De itt lépjünk egy picit tovább. Mit jelent az, hogy a templom áldások forrása? Azt jelenti, hogy amit mi nem tudunk elvégezni, emberek, azt végezheti el az Isten. A templomok azok nem azért vannak, ahogyan Salamon a maga templom szentelési imájában megfogalmazta, hogy az Istennek házat adjon, mert neki nincs rá szüksége. A templomok nem azért vannak, hogy az emberek tulajdonképpen valamiféle ilyen klubszerű alkalmakon továbbképezzék önmagukat. Nem erre van. Mi nem arról beszélünk, hogy az ember tökéletessé válik. Az egyház nem erről szól. hanem arról, hogy az Isten tud bennünket megváltoztatni. Mi lelkészek erről beszélünk, ez a küldetésünk. Hogy elmondjuk, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek nem. Hogy az Isten számára olyan nagy dolgok mehetnek végbe, amit mi el se tudunk képzelni. Amikor gyönyörűen megfogalmazza a próféta, hogy a pocsolyák és ezek a mocsaras dolgok, ezek nem változnak meg. Ezzel bekapcsol egy olyan gondolatot, hogy magától, a forrástól kell, hogy az áldásban, a megújulásban, a változásban részesülnünk. Azért van szükségünk a közösségre, mert önmagunk egyszerűen kevesek vagyunk ahhoz, hogy az Isten titokzatos és hatalmas dolgait megértsük. Szükségünk van a közösségre. Arra is szükségünk van, hogy egymástól az Isten lelke által tanuljunk. Az egyház, mint szervezet is azért építkezett föl úgy, hogy megpróbáljuk összegyűjteni azokat az emberi tapasztalatokat is, amit emberek az Istennel átéltek. Próbálunk erről beszélni, próbálunk ennek utána nézni, próbáljuk ezeket megosztani. A lelkészi hivatás is részben ezért is van. De nyilvánvaló, hogy a legfontosabb, hogy Isten hatalmáról próbálunk beszélni, ennek az áramába kell belekapcsolódni életünknek. És amit szintén szeretnék még megfogalmazni a végén, hogy gyönyörűen beszél a próféta arról, hogy a forrás az nem ott bent a templomban próbál valamiféle ilyen zárt körben valamit tenni. Nem véletlen az, hogy a próféta arról beszél, hogy az kijön onnan a templomból. Kijön a küszöb alól. Mert hogy ezzel akarja elmondani azt, hogy mi a templomi összejövetelnek a célja. A templomnak mi a rendeltetése. Amikor a templom megépül, az nem csak azért épül meg, hogy egy olyan funkciót lásson el, mint mondjuk egy klubhelység, ahol úgy vannak együtt az emberek, hogy megbeszélik a dolgaikat. Ahol jól érzik magukat. Nem erre van. A templomnak az a küldetése, hogy amit ott hallunk, amit ott kapunk, ami ott bennünket megérint, ami az életünkre hatással van, az kijön a templomból velünk együtt. Vagyis, hogy mennie kell azoknak az áldásoknak tovább, ami bennünket a templomban ér, rajtunk keresztül. Vagyis arról van szó, hogy a templom eredeti rendeltetése szerint arra hivatott, hogy a kinti közösséget is gazdagítsa. Vagyis nem zárt kör, hanem nyitott. Az Istennek terve van a pusztával, ha úgy tetszik. Meg akarja mutatni rajta keresztül a hatalmát. És nyilván mi az új szövetség népeként, bár itt ószövetségi bibliai szövegről beszélünk, de tudjuk, hogy mennyire minden képzeletet felülmúlóan vitte végbe a csodát az Isten a történelemben, az nem csak ebben a vízióban jelenik meg, mint egy látomás, vagy mint egy ilyen prófétai álom, hanem tudjuk jól, hogy a történelemben olyan elképesztő dolgok történtek meg, hogy Jézus Krisztusban az Isten emberré lett. Hogy velünk lakjon. Hogy az áldást testközelből tapasztalhassuk meg, és élhessük át. És ami az embernek elképzelhetetlen volt, hogy új dimenzióba került, nem csak a betegség kérdésköre, meg a sok mindennapi nyomorúság kérdésköre, hanem az élet-halál kérdése is Jézus Krisztus által. Hogy egészen új távlatokat nyitott azzal, hogy megtörte a bűn és a halál hatalmát. Az, hogy meggyógyul a haldokló holttenger, apróság ehhez képest. De a prófétai vízióban, amikor azt mondja, hogy meggyógyul a víz, akkor ez arról tesz tanúságot, hogy az Isten számára nincs lehetetlen. Hogy föl tudja venni a problémáinkat. Sőt, hogy sokkal nagyobb szabású tervet készített a megmentésünkre, és erről mi beszélhetünk a templomokban, hirdethetjük ennek örömhírét, hogy szeret minket az Isten. Szeret téged az Isten. És hogy terve van veled. És hogy azt akarja, hogy változás legyen. Egy olyan korban is fontos ezt elmondanunk, amikor nem a templom építések eufóriája van. Amikor attól szenvedünk számtalan területen, sok faluban, városban, hogy üresednek a templompadok. Akkor is fontos elmondani, hogy azért tartjuk fönn ma is 88 éves templomokat, meg a 80, meg a 200, meg a még ennél is idősebb templomokat, mert az Isten igéjének hatalma van. Változást hozhat véghet végbe bennünk, és rajtunk keresztül is, ha az áldás hordozóivá válunk. És én azt kívánom, hogy így legyen a kelenföldi gyülekezet is az áldás hordozója, hogy ha nem is olyan magaslati ponton épült, mint a jeruzsálemi templom, de itt Budapesten áradjon ki a környezet felé, családjaitokon keresztül, szeretteiteken keresztül, itt a környezetben az az ajándék, az az áldás, amit az Isten igéje rajtunk keresztül is formál, hogy tanuljuk meg, Isten számára semmi nem lehetetlen. Mert ő szeret minket, és szeretete változtatni képes emberi életeket, reményt ad a reménytelennek, erőt az erőtlennek. Adja Isten, hogy mind többen tapasztaljuk meg magunk is, és osszuk meg másokkal, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a templomot, és még inkább azt a csodát, amiről a templomban szólhatunk, amit hirdethetünk. Köszönjük igédet, köszönjük az igének hirdetőit, köszönjük azokat, akik ebben a templomban is az elmúlt 88 esztendőn keresztül igét hirdetői voltak, és az áldás továbbadói. Köszönjük azokat a gyülekezeti tagokat, vezetőket, akiken keresztül ebből a templomból is kiáradt az áldás, amely impulzusokat adott, életeket átalakított és formált. Így kérünk, hogy áldásoddal legyen ez a templom továbbra is a te műhelyed, amelyben életek formálódnak, ahol a bűntől megszabadulnak, új életet kezdhetnek, ahol terheiket emberek letehetik, ahol áldást kérhetnek életutakra, vigasztalást a szomorúságban. Kérünk, Urunk, add áldásodat erre a közösségre, gyülekezetre, és add, hogy az áldás megtapasztalói, és az áldás továbbadói lehessünk. Amen. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.